Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szabó Gergő. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Magyarország már nem Kelet-Európához tartozik, nyilatkozta az Inforádiónak Martonyi János külügyminiszter a pannonhalmi magyar-osztrák külképviselet vezetői értekezlet után, ahol a diplomáciai vezető egy pannonhalmi Közép-Európa fórum létrehozását javasolta. Martonyi János elmondta, Magyarország Szaúd-Arábiában finanszírozási forrást és exportpiacot lát, ezért szeretne nyitni arra. Hegedű Zsuzsa interjúja.
Ami történt Pannonhalmán, az egy azt hiszem történelmi esemény volt, és pedig először került sor arra, hogy két ország teljes nagyköveti kara közös konferenciát tartott. A két ország, Magyarország és Ausztria. És erre meghívtuk valóban Franco Frattini olasz külügyminisztert. Ilyen még nem volt, de nem az utolsó eset, mert hiszen az osztrák fél már meghívta a magyar nagyköveteket a következő esztendőre egy hasonló közös konferenciára. Emellett én tettem egy javaslatot, hogy hozzunk létre egy úgynevezett pannonhalmi fórumot, egy közép-európai fórumot, ahol a tudományos, kulturális, művészeti és akár politikai élet képviselői meg tudják vitatni a közép-európai dilemmákat.
Ezen a fórumon mely országok vehetnének részt?
Közép-Európa nyitott. Ez az egyik legfontosabb tételünk. Közép-Európának nincsenek zárt határai. Ez azt jelenti, hogy ezen a konferencia sorozaton azok fognak részt venni, akik eljönnek, akiket érdekel Közép-Európa, akik közép-európainak érzik magukat. Persze vannak bizonyos tág földrajzi határok, de ez a bizonyos tágabb Közép-Európa koncepció éppen azt jelenti, hogy mi ezeket a határokat nem akarjuk lezárni. Itt is a befogadás a legfontosabb.
Egy ilyen tágabb értelmezésű Közép-Európából, hogyha ez így mondjuk ilyen kezdeményezések során kialakul, Magyarország mit profitálhat?
Közép-Európában vagyunk most már, és nem Kelet-Európában, mint 89-90 előtt, az biztos. Sem földrajzi, sem politikai értelemben véve nem tartozunk már Kelet-Európához. Következésképpen Magyarország számára és a magyar külpolitika számára azt kell mondjam, hogy a közép-európai együttműködés az legalább 21 éve nagyon fontos kérdés. Mi kezdeményeztük a közép-európai szabadkereskedelmi társulás létrehozását, mi kezdeményeztük annak idején a visegrádi együttműködést, hát részt veszünk a kezdettől fogva a közép-európai kezdeményezésben, és sok minden más olyan formáció jött időközben létre, amelyekben Magyarország mind részt vesz. A legutolsó egy évnek a fejleménye az, és ez az új kormány külpolitikájának volt az egyik alaptétele, hogy azt mondtuk, hogy számunkra a legfontosabb, vagy legalábbis a legfontosabb kérdések egyike, szélesebb értelemben vett Közép-Európa együttműködés, ami magában foglalja Visegrádot, mi nagyon fontosnak tartjuk továbbra is a V4-ek együttműködését, de ugyanakkor úgy érezzük, hogy mind nyugat felé, mind dél felé, mind kelet felé nyitnunk kell. Ezért támogattuk Románia és Bulgária schengeni csatlakozását, ezért tettünk meg mindent Horvátország csatlakozása érdekében, ezért szorgalmazzuk a további bővítést, és ezért fogadtuk el a magyar elnökség alatt a Duna régió stratégiát, ami talán a legjobb megtestesítője annak a közép-európai együttműködésnek, amiről mi régóta gondolkodunk, régóta álmodunk, és ami úgy tűnik, hogy ma tökéletesen összhangba húzható az európai integrációs törekvéseinkkel.
És hát, hogyha mégiscsak a földrajzi irányokat nézzük, akkor az olasz és az osztrák külügyminiszterrel tartott megbeszélés az úgy tűnik, hogy nyugati irányba is kitolná ezt a közép-európai térséget.
Ez kétségtelen, de tavaly például a román nagykövetek éves konferenciájára hívtak meg engem. Itt most egyetértettünk abban, hogy nagyon fontosnak tartjuk a nyugat-balkán politikát, hogy nagyon fontosnak tartjuk a bővítési folyamatnak a továbbfolytatását. Itt azért a magyar-osztrák együttműködésről, a rokonságról, a sógorságról is természetesen szó volt, de ugyanakkor volt egy üzenet, ami mindenkinek szól, és aminek a lényege az, hogy Közép-Európa nyitott és befogadó.
Orbán Viktor miniszterelnök ugye hétfőn a nagyköveti értekezleten arról beszélt, hogy Magyarországnak szövetségeseket kell keresnie, szövetségeket kell kötnie, és most éppen Szaúd-Arábia irányába szeretnének nyitni. Mit jelent ez a nyitás ebbe az irányba?
Ez gazdasági szövetségekről szól. Nekünk új növekedési impulzusokra van szükségünk, és természetesen keressük finanszírozási forrásokat is. Ilyen természetesen Kína, ilyen jó néhány más ázsiai ország, és ilyen jó néhány arab ország is.
De Szaúd-Arábia mit adhat Magyarországnak, itt pénzre gondolunk, vagy
Szaúd-Arábia piac, és egyben finanszírozási forrás.
A szlovák belügyminisztérium szerint Kubik László a kedvezményes magyar honosítását nyilvánosan vállaló lévai helyi MKP vezető elvesztette szlovák állampolgárságát. Prodics János tudósít Pozsonyból.
Amint arról a pozsonyi újszó beszámol, a fiatal szlovákiai magyar politikus attól függetlenül vesztette el szlovák állampolgárságát, milyen választ adott az ügyében eljáró nyitrai körzeti hivatalnak. A hivatal nemrégen arra kérte Kubikot, töltse ki a szlovák állampolgárság elvesztésének bejelentése című nyomtatványt, és küldje vissza a szlovák iratait. Kubik a nyomtatványt kitöltetlenül küldte vissza, szlovák irataitól nem vált meg. Válaszában azt írta a hivatalnak, szlovák állampolgárságáról nem akar lemondani, és így az alkotmány értelmében azt el sem vesztheti. A belügyminisztérium szerint mindegy, Kubik mit válaszolt, már nem szlovák állampolgár. Erről azonban hivatalos értesítést nem kapott. Hivatalos értesítést nélkül viszont Kubik alig ha tudna fellebbezni, pedig az első honosítását nyilvánosan vállaló szlovákiai magyarnak ez feltett szándéka, ha kell, akkor az Alkotmánybírósághoz is fordul. Mivel Kubik hivatalosan bejelentette magyar honosítását, a törvény szerint nem kaphat pénzbírságot. A belügyminisztérium viszont másként látja a helyzetet. Bárki, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, köteles ezt a tényt hivatalosan bejelenteni. Ennek értelmében ki kell töltenie a minisztérium által kiadott nyomtatványt is. Amennyiben ennek nem tesz eleget, több mint 3000 eurós pénzbírságot kockáztat, nyilatkozta az újszónak a szlovák belügyi szóvivő. Aki elveszíti szlovák állampolgárságát, nem tölthet be állami funkciókat, nem dolgozhat az állami intézményekben, nem ismerkedhet meg titkos vagy bizalmas iratokkal, nem szolgálhat a fegyveres erőkben, elveszíti választási jogát a parlamenti választásokon, nem vehet aktívan részt a politikai életben. Egészségügyi vagy nyugdíjbiztosítását viszont nem lehet elvenni, mivel itt az Európai Unió rendelkezései érvényesek, ezek ezt a lépést nem teszik lehetővé. Az Inforádiót Prokics János tudósította a Pozsonyból.
Írország jelenleg történelme legsúlyosabb recesszióját éli át, de egy új jelentés szerint hamarosan talpra állhat. Mindezt úgy, hogy a Nemzetközi Valuta Alapnak kellett megmentenie a csődtől, és egyik megszorítás a másikat érte. Valóban feltámad a kelta tigris? Svetnik Endre összefoglalója.
A londoni székhelyű Gazdasági és Üzleti Kutatások Központja nevű intézet szerint Írország az év végére már a nemzetközi pénzpiacokon juthat kölcsönökhöz. Az ingatlan lufi és az olcsó hitelek miatt súlyos bajba került ország a nehézségek ellenére tovább exportál. A slágerágazat a gyógyszeripar, melyet az informatika és az élelmiszeripar követ. A londoni intézet szerint ezek az iparágak fokozatosan kihúzzák a gödörből az ír gazdaságot. Az idei évre mindössze 2%-os GDP növekedést jósolnak, 2013-ra viszont már 4%-ost. Írország lesz Európa egyik legjobban teljesítő gazdasága, vélik az elemzők, miközben az eurózónában máshol arról beszélnek, hogy egy évtizedre lesz szükség az adósságválság leküzdéséhez. Azt, hogy a kelta tigris feltámadhat, előszeretettel hangoztatja a Wilbur Ross milliárdos befektető. A londoni elemzők adatai hasonlítanak az ír gazdasági és társadalmi kutatások intézetének prognózisára, amely szintén 2% közeli növekedést jósol erre az évre. Nem sokan hittek nekünk, amikor azt mondtuk tavaly, hogy Írország 2011-ben változtat a sorsán, de növekszik a bizalom, amit csökkenő kötvényhozamok is mutatnak. Az erős exportgazdasággal és a sikeres hazai leértékeléssel Írország az egyik legjobban teljesítő európai ország lesz, idézte Douglas McWilliams-t, a londoni intézet vezérigazgatóját a Guardian. McWilliams szerint a kötvénypiacok szereplői benyomásaik alapján döntenek, és az elmúlt hónapban drámai módon változott Írország megítélése. Bár mélyült az eurózóna válsága, Dublinnak mégis kevesebb kamatot kell fizetnie. A 10 éves lejáratú papír hozama február óta először esett 9% alá. 2 év múlva 6%-ra, 3 év múlva pedig 4%-ra csökken majd a hozam, jósolják az elemzők. A beinduló növekedés ellenére az íreknek akár 10 évet kell várniuk, mire visszatér a korábbi idők életszínvonala, figyelmeztetnek ugyanakkor a szakértők. A lakosok egyelőre azzal szembesülnek, hogy 9-ből egy lakáshitel bedőlt vagy átütemezték. Sokaknak pedig kevesebbet ér az otthona, mint amivel tartoznak. Így szinte rabokká váltak saját házukban, írja le az egyszerű írlakosok gondjait a Guardian. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az Európai Uniót sújtó pénzügyi válság tartós leküzdése érdekében a német pénzügyminiszter az eddiginél szélesebb körű döntéshozatali jogot sürgetett a 27 tagállamot tömörítő szervezet brüsszeli központja számára. Mint németországi tudósítónk Vince András jelenti, Wolfgang Schäuble szerint ehhez az európai alapszerződés megváltoztatására lenne szükség.
A berlini koalícióban résztvevő keresztény pártok vezetőségi ülésén a pénzügyminiszter kijelentette, hogy új európai alapszerződés lenne szükség. Wolfgang Schäuble szerint csak így lehetne eredményesen véget vetni az Európai Unióra nehezedő pénzügyi válságnak. A miniszter úgy vélte, hogy az Európai Unió brüsszeli központjának illetékes intézményeit az eddiginél nagyobb beleszólási joggal kellene felruházni a tagállamok gazdasági és pénzügyi politikájába. Wolfgang Schäuble ezzel kapcsolatban elismerte, hogy a tervezett alapszerződés reformmal a valutaegységet alkotó 17 ország erősen elkülönülne az Európai Unió többi 10 tagállamától. Az euró bevezetését előkészítő európai szerződést 1993-ban Maastrichtban írták alá, ezt közel egy évtizeddel később a lisszaboni szerződésben korszerűsítették. A miniszter javaslata nem jelent meglepetést a pénzügyi körök számára, mert számos szakértő már jó ideje sürgeti egységes pénz- és gazdaságpolitika bevezetését az euróövezet számára. Azzal érvelnek, hogy a 17 ország ugyan közös fizetőeszközzel rendelkezik, de saját elgondolása szerint intézi pénzügyeit. Közvetve nemrég hasonló szellemben nyilatkozott a német kancellár és a francia államfő is, amikor az euróövezet térségében a gazdaságpolitika összehangolása mellett szállt síkra, és első lépésként a vállalati adók egységesítését szorgalmazta. Vince Andrást hallották Németországból.
Most hírek következnek, de utána folytatódik az Inforádió külpolitikai összefoglalója, maradjanak velünk!